Most jutottam el pont a gyerekeimmel kapcsolatban arra a szintre, hogy lehet, hogy felvetem nekik a nyitott kapcsolat lehetőséget. Ők is találkozhatnak más szülőkkel. Én is hozom üzemedzésről más gyerekeit néha, hogyha megkérnek rá.
Én megpróbáltam, de nem jó, nem fogom elsülni.
Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, itt a Függőség Podcastban Kovács András Péter vagyok, itt ül mellettem állandó műsorvezető társam Dés Enikő, Hoffmann Katalin klinikai szakpszichológus, ami szakmai kalauzunk sajnos most sem tud itt lenni velünk, aki viszont itt van ma a szerelem és szexfüggőség okán, kapitány Fövény Máté, klinikai szakpszichológus, egyetemi adjunktus.
Sziasztok!
A függőségek nagy kutatója és gyakorlati, elméleti és gyakorlati szakembere, és Máté könyveit megtaláljátok a népszerű könyvesboltok polcain is, a Függőben az Alkoholizmus Lélektana című könyvét, illetve az Ezerarcú függőséget, de amiért most itt vagyunk, és aztán téged is engedlek szóhoz jutni, az a szerelem és szexfüggőség. Kettő dologra kell figyelmeztetnem a hallgatókat, hogy ez egy szókimondó adás lesz, és ilyes formán 18 pluszos. A másik, hogy mi sem vagyunk elég érettek Enikővel ahhoz, hogy
ez a
beszélgetés megfelelő komolysággal kezeljük. Ráadásul sietünk is, mert Enikőnek el kell mennie.
Úgyhogy 5 perc alatt. Tessék.
Igen.
Szerintem kezdjük azzal, amivel te is felvetetted, hogy mindig elröhögjük, meg elvicceljük ezeket a témákat. Ez gondolom, általában azokat a területeket vicceljük el, ami az ösztönökhöz kötődik, mert vagy a civilizáció azokkal tud nehezen kezdeni valamit is. Tehát és a szexualitás az a legtipikusabb példája ennek, hogy bármi, ami a szexuális kapcsolatos, és pláne, ami a normától, tehát a szexuális normától egy picit is eltér, az zavart, feszültséget, haragot, bármit, de hogy valamiféle indulatot vagy érzést vált ki az emberekből.
És valószínűleg a színpadon is ezért humorizál nagyon sok stand-upos.
Hát persze, mert van egy felszabadító, pont ezért van egy felszabadító ereje, azt gondolom, hogy így kimondani azt, amiről nem beszélhetünk. A függőség is ilyen.
Igen,
és maga a függőség is egy ugyanennyire stigmatizált, ilyen nagyon kétesen megítélt állapot, amit szintén csomószor elblitzelünk, vagy egy elbagatelizálunk. Az érintettek persze főleg, hogy bármilyen addikciója is van, az egyik megküzdési mód az, hogy eltávolítsam magamtól a problémát, hogy viccelek rajta, nevetgélek rajta.
És akkor megmaradunk a kocsmai részegek szintjén, meg a vidám vicces kocsmai
De ugyanúgy a szexnél is, tehát azt is lehet úgy kezelni, hogy elröhögöm a helyet, hogy kicsit komolyabban venném. Ugye az volt a kérdés, hogy mikortól számít valami szex függőségnek.
Igen, lehet, hogy rossz irányból indulok, mert ugye a szexuális életre is igaz ez a bizonyos haranggörbe. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy ki hányszor szexel, milyen gyakorisággal szexel, akkor nyilván a lakosság többsége mondjuk 30-40 év között ott lesz, hogy mondjuk havi, vagy heti mondjuk háromszor. Uh-huh. És akkor van a görbének a nagyon alja, akik az egyik véglete, akik azt mondják, hogy évi kétszer, és van a másik véglet, aki azt mondja, hogy napi 10-szer, még akkor is, ha egyedül. Tehát, hogy ugye itt is elég erős ez a tólig dolog, uh-huh. és nyilván a görbe egyik végére azt mondjuk, hogy na hát az anomália, és ez pszichés zavar, uh-huh. a másikra meg simán azt mondjuk, hogy aszexualitás, uh-huh. nem tudom. Holott azért mindkét végével van dolga szerintem az ember.
Igen, és tehát az, hogy mi számít normának, bármiről beszélünk, az a többség határozza meg, vagy meg lehet máshogy határozni, de a leggyakoribb az, hogy a többség alapján határozzuk meg a normalitást, és hogyha mondjuk a többség hetente egyszer szexel, akkor azt tekintjük normálnak, ez nem azt jelenti, hogy az feltétlenül az egészséges. Tehát a normalitás nem mindig találkozik az egészségességgel, a szexualitásban se. De való igaz, hogy a pároknak a jelentős többsége mondjuk hetente egyszer szokott szexelni. Életkortól is függ az, hogy mióta vannak benne a kapcsolatban, tehát számos
gyerekek számától.
Igen.
És akkor mi ugye ennek a görbének az egyik végéről szeretnénk beszélni, uh-huh. és nyilván nem az évi egyről, hanem a többről, uh-huh. és ha jól tudom, akkor itt a szakirodalom beszél szexfüggőségről, és külön beszél pornófüggőségről talán?
Hát általában nagyon sokféle ilyen terminus van, az egyik az, hogy hiperszexualitás, és ez az, amiről leginkább most te beszélsz, hogy ilyen, hogy az átlagnál jóval többször igénylem a szexuális együttléteket. Ennek van társadalmi oka, pszichés oka, ezekről beszélhetünk majd. A másik a pornófüggőség, a kettő egyébként csomószor találkozik, de két külön dologról van szó. Tehát, hogy csomóan úgy lesznek pornófüggők, hogy semmiféle szexuális életük nincs például. Egyébként hiperszexualitásnak nevezhetjük azt is, hogy ő nem szexel rengeteget, tehát hogy egy tartós párkapcsolatban él, csak mellette egy állandó kielégületlenség élménye van, az is hiperszexualitás. Nem kell ahhoz mondjuk fűvelfával megcsalnia, vagy napi 10-szer szexelnie, maga az igény, maga a vágy is már meghatározza, hogy neki milyen beállítódása.
És előfordulhat egyébként olyan, mint ahogy tehát hogy a házastárs mellett elkezdeni a másik házastárs is, hogy esetleg két ilyen hiperszexuális ember találkozik, és fel se tűnik nekik az,
igen,
hogy
az ők norma. Igen. Tehát ott meg normává válhat a mennyisége.
Hát igen, erre szokták azt mondani, hogy egy kapcsolaton belül minden megengedett, ami mind a két félnek jó, és az nem minősül perverziónak. Onnantól kezdve az egyik fél ráerőlteti a másikra, az már nem normál, ez már deviancia. Ha mindkét félben van egy hiperszexuális elem, akkor hát nagy kérdés, hogy mind a kettő fél attól még, hogy hiperszexuális, ki is elégül-e, mert nem biztos. Uh-huh. És az hiába mindketten azok, attól még ezt egy problémának tekintjük, hogy nincs az a mennyiségű szex, amitől ezt ő olyan, mint egy ilyen feneketlen kút, amiben töltöd a vizet, de nem fog megtelni soha.
És a probléma ugye nem is az a hiperszexualitással, vagy a szexfüggőséggel az a mérhetetlen étvágy, vagy sóvárgás, vagy vágy, hanem egyrészt ennek a kielégíthetetlensége, másrészt pedig, hogy ez más emberi kapcsolatok rovására megy.
Igen, tehát előbb-utóbb a hiperszexualitás előszokott idézni kapcsolati konfliktusokat. Mondjuk a legegyszerűbbet nézzük, mondjuk van egy, és legyünk kicsit sztereotípak, a férfi legyen a hiperszexuális, a nő az pedig, akinek nincs meg ez az elképesztő magas
vágyigénye. Elfelejtsük, hogy hol tartunk, de hogy általában ez szokott lenni, mert az előző beszélgetésünkben az evészavaroknál ugye pont az volt, hogy a nőknél gyakoribb.
Igen, sokkal inkább evolúciós gyökerű lehet, hogyha belegondolunk abba, hogy a férfi szexualitásban evolúciósan benne van az, hogy minél több utódot szaporítani, a nőknél pedig az, hogy a már megszült utódot biztonságba felnevelni, és mondjuk olyan férfit választani, aki segít ebben. Uh-huh. A párválasztást is meghatározzák ezek a evolúciós szempontok. Ez, hogy a férfiakban jellemzőbb a hiperszexualitás, ez szinte biztos, hogy ennek van egy evolúciós alapja. Meg van egy társadalmi alapja is, az, hogy megengedőbb a társadalom a félrelépő férfival, mint a félrelépő nővel a mai napig egyébként.
Igen, azért megvan ez a igen. Sokkal gyakorlatilag.
Egyik az akár egy siker is lehet. Persze nem, tehát hogy akárcsak ilyen látens módon, ki nem mondott módon, de mint hogyha egy kicsit úgy azt éreztek, hogy ez egy igazi macsó, vagy
a falu bikája, a másik meg a falu ribanc.
Igen. Szóval ez biztos benne van. De hogyha két olyan, tehát az egyik fél, mondjuk a hiperszexuális férfi, és a nő nem igényli ennyiszer a szexet, és a férfi folyamatosan érezteti vele, hogy nem vagy elég, az önmagában egy párkapcsolati konfliktus, hogy én nem tudok kielégíteni egy ilyen feneketlen kutat, egy elképesztő vágyat, az előbb-utóbb biztos, hogy kapcsolati feszültséghez vezet majd.
Lehet összefüggést vonni, hogy egyébként egy nem egészséges kapcsolódásból, szeretetlenségből alakul ki
az? Ez azt mondom, hogy minden függőségre igaz, hogy egy kapcsolati hiba, és egy emberi kapcsolat helyett valami máshoz kezdek el kötődni, kényszeresen egy szerhez, egy viselkedési formához, sokszor önmagamhoz egyébként. Tehát, hogy ilyen szempontból majdnem minden addikció kötődési problematika is. A szexualitásban meg pláne, tehát ott nagyon sokszor a szexfüggőségnek, meg a pornófüggőségnek is a közös alapja az, hogy pont az intimitást nem tudom megtapasztalni, pont a másikhoz nem tudok érzelmileg kapcsolódni, hanem ezt a kötődési igényemet testi kapcsolatokkal, hiperszexualitással próbálom orvosolni. Egyébként vannak olyan személyiségzavarok, mint a borderline személyiségzavar, szintén van egy identitásválság, nem alakult ki egy egységes identitás, minden helyzetben más és más emberekkel másként viselkedek, kaméleonként, és azért ennyire szélsőségesen viharosak a kapcsolataim, mert ott is van egyfajta állandó kötődési igény, de mégse tudok rendesen kapcsolódni. A borderline személyiségzavarral küzdők magasabb arányban lesznek hiperszexuálisak is, és könnyebben odaadják magukat, sokkal több ismeretlennek, mert a testükkel próbálnak valahogy kapcsolódni. Arról nem is beszélvék, hogy rengetegszer a hiperszexualitás mögött bántalmazás van, méghozzá szexuális bántalmazás, ami paradoxnak tűnhet, de valójában nem az, hogyha valaki kiskorában megél egy ilyen eleve, ha csak egy hiperszexualizált környezetben nő fel, mondjuk fontosan látja a szülőket szexuális jellegű dolgokat csinálni, vagy ez a téma folyton a családban, az már érinti az ő ilyen, mondjuk azt, hogy szexuális fejlődését. Ha meg konkrétan történik egy abúzus, akkor nagyon sokszor az ő felnőttkori hiperszexualitása egy ilyen korrekciós kísérlet, értek, hogy, igen, hogy, újra, hogy nem elszenvedni, hanem most már aktív félként én kezdeményezek, én kontrollálom az egészet.
És ő gyakori... át akarod élni, de úgy, hogy ezúttal te vagy, te igen, vagy kontroll.
Igen, igen, ez nagyon gyakori összefüggés. Úgyhogy amit kérdezel, szerintem ez nagyon fontos, hogy sokkal többször előzi meg a kapcsolati, mint következménye is, de sokkal fontos, hogy megelőzi.
Uh-huh. És ez, tehát hogyha van egy ilyen trauma a háttérben, ez azért többnyire tudott, vagy tehát nyilván a saját gyerekkorára uh-huh. mindenki emlékszik, de egyrészt történhet a trauma olyan korán, hogy nem emlékszel rá, uh-huh. másrészt történhet úgy is, hogy legyintesz rá, hogy nem volt akkora dolog, hogy mit tudom én, a tesi tanár tudom, uh-huh. ráhúzott a fenekemre, vagy nem tudom, megkérdezte, hogy kibírom-e a hétfogást, vagy nem tudom, és feldolgozatlanul úgy marad, te meg mész tovább, és egyszer csak kiderül, hogy...
Hát előfordulhat, hogy tudattalan, vagy olyan pici korban, ilyen preverbális korban, uh-huh. amikor beszéd sincs, hogy nem tudom megfogalmazni, hogy mi történt velem, csak ilyen ködös érzetek, vagy testi érzetek vannak. Egyébként amikor arról beszélünk, hogy szomatizál valaki, tehát uh-huh. hogy mondjuk ilyen a pszichés problémáit testi tünetekben mutatja ki, az nagyon sokszor olyan sérüléseknek a következménye, amikor még meg se tudod fogalmazni, uh-huh. hanem a testedben keresztül jelzed, hogy valami gáz van, valami probléma van. Ilyen is lehet, olyan is van, hogy maga a trauma annyira elviselhetetlen, hogy egyszerűen leblokkolod az emléket. Uh-huh. Ugye nagyon sokszor pont a poszttraumás stresszavarnál a PTSD-nél azért vannak ilyen emlékbetörések, mert azok az emlékek amúgy hozzáférhetetlenek, elleplezed őket, de aztán valamilyen szempontból áttörnek egy gátat, fél álomba, ittas állapotba, és aztán felszínre kerülnek. Egyébként, ha már traumáról beszélünk, nagyon sokan megállapították azt, hogy igazi összefüggés trauma és függőség között akkor van, ha gyerekkorban történik a trauma. Ha felnőtt korban, akkor már sokkal kevésbé van erős kapcsolat.
Uh-huh. És akkor bocsánat, csak a laikus hallgatóknak azért mondjuk el, hogy mi is a különbség a trauma, meg úgy általában egy rossz élmény uh-huh. között. Ugye? Ha én akarnám megfogalmazni, akkor az, hogy egy ilyen valami rossz élmény, vagy egy valami ilyen borzasztó dolog történik veled, az megtörténik, mert a múltban megvolt, és mész tovább. A trauma pedig az, ami folyamatosan jelen van.
Hát a fő definíció egyébként a klinikai szinten a traumának az, hogy vagy átélem, az, hogy fenyeget, akár az életemet fenyegeti egy helyzet, vagy szemtanúja vannak, hogy mással megtörténik. Tehát, hogyha egy kisgyerek azt látja, hogy az anyját agyba főveri az apja, és nem tudja, mi lesz a kimenet, az is traumatizáló. Ha őt fenyegeti valaki, az szintén traumához vezet, de nem mindenkinél, ez is fontos, hogy valakinél a trauma nem vezet poszttraumás stresszavarhoz, sőt, leírnak azért olyat a pszichológiában, amit úgy neveznek, hogy poszttraumás növekedés, uh-huh. amikor a trauma után még valahogy erősebbé is válsz, hogy túlrendülsz rajta, feldolgozod, és valami plusz erőt kapsz általa. Ehhez viszont kell egy nagyon erős társas közeg, támogatottság. Tehát ha van egy szerető társas kapcsolat, nem biztos, hogy a családot, hanem mondjuk barátok, uh-huh. iskolában egy osztályfőnök, egy tanár, aki nem tud, egy normális felnőtt, akkor az nagyon át tud segíteni ezeken a dolgokon. Pont a traumák közül a szexuális trauma az, ami legnagyobb arányba vezet egyébként PTSD-hez, ez fontos, mert hogy megint a szexualitás egy olyan terület, amivel nehezen tudunk mit kezdeni, az, amit leginkább tabúsítunk is, tehát még kibeszéletlenebb marad. És itt van egy olyan jelenség, amit még egy nagyon korai magyar pszichiáter, a Ferenczi Sándor úgy nevezette, hogy nyelvzavar, hogy nagyon sokszor az elkövető, a szexuális elkövető felnőtt teljesen máshogy kezeli a szexualitást, mint a gyerek. Máshogy az ő nyelvükön, szexuális nyelvükön az egyiknek egy testi kiélés, egy szexuális vágy, egy felnőttnek a szexuális vágy, a gyereknek meg valamiféle játékosság, vagy egy szeretet kifejezés, és teljesen máshogy is kezelik. És
szerintem még gyere ide, pótapuka megsimogat. És igen, neked gyerekként a simogatás az egy simogatás pótapukának, egész más. Igen, és más nyelvet beszél.
És nagyon sokszor egyébként traumatizáló akkor lesz, amikor ő már kicsit nagyobb, és rájön, hogy felnőtt feje, vagy kamasz feje, rájön, hogy mi is történt velem. Az is traumatizáló, hogy a környezet reagál rá. Tehát például, amikor bántalmazott gyerekekhez mennek ki segítők, szociális munkások, krízis intervencióval foglalkozó szakemberek, akkor szokták mondani, hogy a szülőnek, hogy a szülő is nyugodjon meg, mert ahogy a szülő reagál a krízis helyzetre, az a gyereket sokszor traumatizálja. Kicsibe, amikor mondjuk a gyerek fut az utcán és elesik, nagyon sokszor a szülő tök máshogy reagál. Egyik ilyen hisztérikusan oda rohan, felkapja, rángatja, hogy hol vagy a franc, a másik az pedig megnyugtatja oda, majd érzékel, tehát nincs akkora baj.
Uh-huh. A gyerek egyből a szülőre néz, hogy hát kell-e most sírnom.
Igen. Meg és sokszor nem is sír, hogyha a szülőn azt látja, hogy nyugodt.
Hát, igen. Azt mondod, hogy később éri, tehát akár már felnőtt vagy fiatal uh-huh. felnőtt korban az, ahogy realizálja, hogy az trauma volt. mégis felmerül bennem az a kérdés, hogy ott akkor az a gyerek, aki annyira nyitva van, és a kis receptorai letapogatnak mindent, semmilyen szinten nem, valamilyen zavart biztos érez, hogy amíg neki szükséglete lenne egy egészséges simogatás, az, amit kap mégis, annak az aspektusa valami más? Vagy...
De azt gondolom, ez érzékeli a gyerek, csak annyira ki van szolgáltatva egy gyerek a felnőttnek, hogy nagyon sokszor a gyerek baromi alkalmazkodó képes, mindegyik, a dacos gyerek is, és valamilyen szinten szüksége van a felnőttre, és mivel szüksége van a felnőttre, ezért nagyon sok mindent hajlandó elviselni és eltűrni, és normálnak tekinteni.
És azt gondolod, hogy hát a felnőttek ezt így csinálják.
Megéri.
Igen,
megéri, hát meg azt mondod, hogy hát ő felnőtt, hát nyilván a felnőttek tudják, hogy
ők hozzák a szabályokat, ővék a világ valamilyen szempontból. Igen, ez biztos, hogy benne van, hogy és ebben játszik szerepet az is, hogy a gyerek, amikor rosszul bánik vele a szülő, sokkal jobb az igénye arra, hogy jónak láthassa a szülőt, annak ellenére, hogy érzi, hogy nem oké, de addig szeretné jónak látni, ameddig lehet, mert erősebb az igénye, hogy jó szülőm legyen, mint az, hogy egyszerűen érzékeljem a valóságot.
És ha már a szülőmben is csalódnék, akkor...
Hát előbb csalódsz, most gondolj el, hogy gyerekként előbb csalódsz magadban, tehát előbb hiszed anyádnak el azt, hogy te szarember vagy, igen, esetleg, ha ezt súlykolja, mint hogy gondolod azt, hogy muter, menj a francba.
Igen.
Tehát, hogy igen. És hogy a traumatizáltságból, főleg a szexuális traumatizáltságból fakadhat mondjuk valamiféle felnőttkori szexuális pszichés zavar, de fakadhat szerhasználat is. Sőt, ugye nagyon sokszor, mit tudom én, a kettő együtt jár, tehát, hogy például a barátod rászoktat a heroinra, aztán elkezd téged futtatni, aztán már csak a kettő így működik együtt, és még ha meg is próbálsz egyikről lejönni, akkor még mindig a másik visszaránt. Tehát, hogy gyakoriak a szexuális pszichés zavarok és a szerhasználat?
Gyakori a szerhasználata való együttjátszás. Egyébként pont a heroinnál, azért azt érdemes kiemelni, a heroinnak van egy olyan hatása, azt úgy hívjuk, hogy flash, ami egy ilyen alhasi melegségérzet, egy nagyon szétáradó meleg, és egy eufória, mámor mellette, amit a legtöbb heroinista az orgazmushoz hasonlít. Eleve egyébként a szúrásnak, az intravénás használatnál a szúrásnak van egy erotikus töltete, ezt csomóan mondják, hogy kicsit olyan, mint egy behatolás, és ami kiegészítve ezzel az orgazmusszerű állapottal, a legtöbb esetben, nem legtöbb esetben, ez túlzás azért, de nagyon sok heroinistánál aszexualitáshoz vezet. Tehát mert nála megkapja a szertől, helyettesíti az emberi kapcsolatot a szer ilyen szempontból is, és igen, van olyan, amit te mondasz, hogy drogért szex jelenség, igen, van olyan, hogy a heroin függő nők vagy férfiak is prostituálódnak, nem is ritka sajnos, de valamilyen szempontból a szexuális vágyat viszont elveszi.
Igen, tehát akkor nem hiperszexualitást eredményez, hanem azt, hogy ott vagy bódultan, igen, a tested egy darab valamit csinálnak, valamit akarnak, te már...
Egyébként mostanában azt is kutatják, hogy a testnek a belső ópiátjai, tehát amit az emberi szervezet termel, mint az endorfin, az enkefalin, annak a szintje szabályozza azt az igényünket, hogy mennyire akarunk éppen közeledni másokhoz. Tehát amikor elmegyünk mondjuk egy ilyen partira vagy bulira, és már elegünk van a tömegből, akkor általában azt szokták mondani, hogy akkor túl magas már az a belső endogén ópiát kiválasztás, eláraszt, és az már túl sok. Az is egy kellemetlen inger, és akkor vágyunk haza kicsit, vagy sétálok egyet inkább az utcán, amikor meg egy ilyen tartós magányba vagyunk, akkor meg pont ez az alulműködése ennek a belső ópiátnak az, ami igényt szül, hogy valakihez kötődjek. Tehát maga az ópiát, az valahogy az emberi kapcsolatokat is szabályozza.
Nem tudom, ez introvertáltsághoz van-e
közöttem. Vizsgálom magamat én is. Vajon túltek bennem vagyok?
Az introvertált, meg az extrovertált dimenzióban meg azt szokták mondani, az introvertáltaknak túlzottan magas az idegrendszeri stimuláltság állapota, ami talán paradoxnak hangzik, mert én is introvertált vagyok inkább. Valójában ez egy csendes, nyugisnak tűnik, de valójában azért vagy ilyen, azért nem igényelsz annyi ingert, mert tele vagy ingerekkel. Az idegrendszeres stimuláltsága sokkal magasabb, mint egy extrovertáltnak, akinek azért kell pörögnie meg ingereket gyűjteni, hogy optimális szintre emelje ezt az állapotot.
És mi van? Lehet, hogy ez most már kezd off-topic-kel válni, de hogy én például szerintem mind a kettő vagyok, és nagyon szélsőségesen tud, nehogy kiderüljön rólam. Hánít csak el a kamerával.
Ezzel elkezdtél.
Önik ő végig kipixelezett fejekkel.
És egy ilyen börtön, ahol berakunk.
Hogy mind a kettő nagyon jelen van bennem, váltakozva természetesen, és hogy olyankor az liftezik bennem, vagy az az érték, vagy mit?
Hát erről azért sokáig úgy gondolták, hogy ez egy személyiségdimenzió, az introverzió, amit genetikailag valamennyire meg van határozva. Én is azt gondolom, meg azért vannak erre kutatások, hogy ez nem egy kőbevésett kategória, meg helyzetfüggő is, hogy te éppen hogyan érzed magad. Szerintem ez tényszerű úgy kezelni, van egy alapbeállítódásod, és például a szervezetnek ezek a belső hormonális idegrendszeri működései azért szabályozzák, hogy te éppen mennyire akarsz kapcsolódni vagy kötődni.
Hely, jó lenne, ha szabályoznak.
Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést.
Ez is teljesen, nem tudom, demokratizálódott, hogy ellátogatsz egy Insta oldalra, ahol nem is feltétlenül látsz csupasz pornó jeleneteket, csak annyit látsz, hogy egy csinos lány ül, hát nem te látsz, én nem nézek ilyen
Insta oldalt,
hogy egy csinos lány ül egy bikiniben szürcsölget valami koktélt, keresztbe van téve a lába, és csak annyit csinál, hogy lábváltást csinál, és a másik lábát teszi keresztbe, de ezt én igen
most
jelentős.
Most csak, hogy egy konkrét példát hozzak,
igen. De hogy ez a durva, hogy nem kell ehhez már pornórendezőnek lenni, meg pornószínésznőnek, aki vállalja a közvetlen környezete megvetését azért, hogy aztán ő, nem tudom én, ebből megélhetést csináljon, hanem a szomszéd Lili is tud magának szerezni nagyon komoly rajongóbázist, anélkül, hogy bármiért megmutatná, de mégis képes bizonyos...
Igen, de szerintem ez meg egy olyan társadalmi folyamat, ami nem független a fogyasztói berendezkedéstől, és a fogyasztói berendezkedésnek a lényege egyébként ennek a következménye az is, hogy az emberi figyelem is termékké vált. Pontosabban a lájkoknak a száma, a nézettségnek a száma, az egy ilyen marketing kérdés, annál értékesebb, vagy minél többen néznek, és mivel lehet a leginkább eladni, vagy megragadni a figyelmet, például a szexel. Az, hogy ennyire túlszexualizált lett a világ, mondjuk a reklámoktól kezdve minden, az kitermeli szerintem az önfeltárásnak is ezt a fokát, amit te mondasz. Tehát hogy nem kell az valóban pornórendező, hogy az ember alávesse magát ennek a korjellemzőnek, hogy akkor fogod felhívni a figyelmet. A clickbait videóknak a jelentős részén már lehet, hogy csak nekem dobja így ki, de ez
az az algoritmus.
Nekem ez a hivatásom.
De hogy valójában azért a legtöbb esetben valamiféle szexuális tartalom megjelenik ott, mert arra többen rákattintanak, ennyire egyszerű.
És ezek az emberek, akik mondjuk már, nem tudom én, social szinten ilyesmire adják a fejüket, ők, van erre valami, nem tudom én, kutatás, vagy statisztika, vagy tapasztalat, hogy ők ezt meg tudják úszni különösebb, nem tudom én, lelki megcsavarodottság nélkül?
Hát szerintem az a vége, amiben biztosak lehetünk, hogy mivel a másik ember figyelmét akarod felkelteni, ami egy addiktív folyamat, tehát rácuppansz erre, ebből nagyon nehéz kilépni. Tehát, hogyha így szocializálódsz, és most már egyre több generáció tényleg így szocializálódik, hogy a másokból kell kiváltani valami érzést, akkor például a párkapcsolatában ez visszatérő probléma lesz valószínűleg, hogy nem elég neki a párjának a figyelme, hanem újra és újra, nem biztos, hogy kacéran, de valahogy neki fontos lesz, hogy mások is megkívánják, megnézzék, és előbb-utóbb szerintem az, ha más nem kapcsolati konfliktusokat fog generálni, megkérdőjelezi, hogy ő mennyire tud hosszú távon egy ember mellett maradni.
És a másik oldal, felhasználói oldalon pedig van ennek mérhető hatása a szexualitásunkra? Tehát, hogy
a pornónézésnek?
Vagy ennek, hogy most már mindenhonnan dől.
Tehát, van. A pornónak egyértelműen, de szerintem
nem tudok
is
a kedvenc rajzfilm Facebook oldalamra kattintani, vagy legörgetni a hírfolyamban a Kázmér és Hubás csoportomig, anélkül, hogy ne jönne közben három másik csoport, amikhez közöm sincs, és nem is tudom, hogy bukam. Tehát, hogy felhasználói oldalon van a vágyak felkorbácsolás, ilyen...
Van, méghozzá az, hogy a valós szexuális helyzetben nagyon sokszor már egyre többen küzdenek vágyhiánnyal. Tehát már nem elég neki az az inger, amit egy másik ember jelenléte jelent. Ez főleg mondjuk a pornófüggő fiatal fiúknál látható, hogy rengeteg szemerevedési probléma következik be. Ahhoz képest, amilyen elképesztő ingereket ő látott a pornóba, ahhoz képest az már kevés neki. Igen. Ez biztos egy baromi káros hatása.
Ugye a veszély maga a hiperszexualitás, és hogy van egy vágyad, amit egy feneketlen vágyad, amit nem tudsz kielégíteni, fölmerül a veszélye annak, hogy azért sem tudod kielégíteni, mert fizikailag válsz rá képtelenné. És akkor mi történik? Jönnek a vágyfokok, vagy az ilyen segítőszerek, mint a Viagra, vagy pedig elengedik ezt az egész szex dolgot, és akkor fordulnak más örömszerzőszerekhez?
Nem, ezt úgy látjuk, hogy reverzibilis, visszafordítható. Tehát, hogyha valaki képes mondjuk pornófüggőként letenni a pornót, annak áldásos következménye például, hogy visszajön a merevedés. Vannak olyan mobilappok most már pornófüggőknek, aminek az egyik ilyen önmonitorozó funkciója az, hogy a reggeli merevedéseket figyeled, hogy visszajön-e, és ha visszajön, akkor nagyon örülsz neki. Hogy...
hogy ugye mondtuk azt, hogy visszafordítható a dolog. Uh-huh. Ennek ellenére én tudom, hogy ugye itt is van, működik a csoportterápia ugyanúgy, uh-huh. ahogy a nem tudom, igen, más függőségeknél. És hogy van ez a bizonyos SLAA, uh-huh. ez a minek a anonim, gondolom az egyik albetű itt is az anonim, szexfüggő.
Sex and Love Addicts Anonymous, tehát hogy a szerelem és szexfüggők önközös önsegítő csoportja, de a lényeg egyébként ugyanaz, mint a többi önsegítő csoportnak. Aha. Tehát ez a 12 lépéses programot követi, egyre inkább megjelenik benne ez a fajta spirituális elköteleződés. Egyébként vannak olyanok, akik ezt anélkül is csinálják, de azért általában nagyobb benne van a programban ez a spirituális elköteleződés. Nagyon fontos más programokhoz képest, hogy sok SLA csoportban meghúznak egy alsó vonalat. Ezt egyébként szokták anonim alkoholisták, meg narkotics anonimus, ugye drogfüggőknél is, de az SLA csoportban például alsó vonal az, hogy mi az az a szint, ami alá nem süllyedhetek. Tehát például nem létesítetek szexuális kapcsolatot érzelmek nélkül. Ez egy nagyon fontos alsó vonaluk, mert pont a problémának a lényege az, hogy én nem tudok érzelmel kapcsolódni, és a szexel, amiről beszéltünk korábban, uh-huh. ez például egy fontos alsó vonal, amihez próbálják tartani magukat. Pornófüggőknél nagyon sokszor nagyon szigorú egy csoport, nem engedik például a maszturbációt se. Én ezt egyébként máshogy látom, ezzel nem feltétlenül értek egyet. Én azt gondolom, hogy mivel van egy belső szexuális vágyunk, megfeszültségünk, az, hogy mondjuk egy pornófüggőnél megjelenik a fantázia alapú maszturbáció, szerintem az egy előrelépés. Tehát amikor pornófüggő jön hozzám, és beszélünk a maszturbációról, akkor ez elő szokott jönni, hogy én azt gondolom, ez egy pozitív jel, hogy ő már tud úgy maszturbálni, nem kell pornót nézni közben.
Hát, igen. Különbséget teszünk a száraz és a józan függőkről.
Na pont ezt akartam kérdezni, hogy van-e száraz szexfüggő?
Hát a száraz szexfüggő azt jelenteni, hogy nem semmiféle szex nincs. Nagyon sok embernél és csoportnál ez a cél. Hogy azt mondja, hogy én nem nulla szex.
Igen, ez egy alapvető emberi ösztön. Ez nem olyan, mint az alkohol vagy a drog, hogy nem tudom én, évek telnek el születésétől kezdve, vagy egyáltalán nem használod, és aztán hirtelen rájössz, hogy... Tehát a szex az olyan alapvető ösztön, mint az evés.
Aha, igen.
És azt mondani, hogy mostantól kezdve...
Az egy szexuális
én is azt gondolom, hogy a teljes szexuális abstinencia, értem a mögöttes működés, mert a legtöbb önsegítő csoport azt mondja ki, hogy csak úgy lehetsz józan, ha abstinens maradsz, mert ha megiszod az első piádat, vissza fogsz csúszni, hogyha elszívod az első füves szíjét, vissza fogsz csúszni, és a szexbe is ezt mondják, szexfüggőknél, hogy te nem tudsz egyszerűen egészséges szexuális kapcsolatot kialakítani, egyszerűbb, ha abstinens maradsz. De azt gondolom, hogy azért náluk is van csoportfüggő, és náluk is van olyan, hogy egy bizonyos ideig kell csak teljes szexuális abstinenciát vállalni, és aztán szépen lassan lehet közelíteni. Én is azt gondolom, hogy a teljes szexuális abstinencia nem egy megoldás. Tehát az nem lehet megoldás, hogyha teljesen lefolytod magadba a szexualitást. Nem tudod. Büntetlenül nem tudod magadba elfolytani a teljes szexualitást. Hát már Freud is ugye ebből indult ki, ez volt az egyik fő meglátása, aztán sokan támadták, hogy mindent erre húz fel, azért nem mindent erre húzott fel, de valóban azt fedezte fel, hogy nagyon sok szexuális elfolytásból alakulnak ki neurózisok.
Ez olyan furcsa, tehát tényleg az ember nyilván humorista fejjel éretlenül hozzáállva, de én csak úgy képzelem el, hogyha egy ilyen szexfüggő belép egy ilyen csoportba, ahol ott ül egy csomó férfi meg nő, akkor kizárt, hogy az legyen az első, hogy ne az legyen az első, hogy így végig stírolódok. Nem? És biztos ott van a kis ördög, hogy ha esetleg.
Hát nem véletlenül vannak mondjuk csak férfi csoportok, meg csak női csoportok. Vannak vegyes koedukált csoportok is, de nyilván...
Az már az advanced, az már
a igen, de hát ott nyilván azért ezt így a legelső pillanattól kezdve ki van emelve, hogy ezek tilos területek, amik, de nem haverkodunk a másikkal ilyen szempontból, nem nyomulunk rá, azt kizárják a csoportból, aki ilyet csinál. Uh-huh.
Egy ilyen, ebből a szempontból egy tök érdekes film volt Mark Ruffalo és Pink főszereplésével, a szerelem, meg fogjuk keresni, sőt, ide majd be is vágom, teljesen ide nem illő hangon.
Vágyok, szerelmesei!
Ami pont egy ilyen szexfüggő embernek a gyógyulását kísérte végig, és pont egy ilyen csoporton keresztül, ahol nem tudom, egy vegyes csoportot, és ott üldögélt Pink is, és nagyon érdekes volt nézni, nyilván hollywoodi produkció, nyilván sok mindenben sematizál, meg színez, meg hazudik, De hogy így is érdekes volt nézni azt, hogy hogy kell átbillenned ösztön oldalról érzelmi oldalra, uh-huh. és ott aztán csoporton belül ki is alakult valakivel vonzalom, és nagyon-nagyon nehéz volt nekik is egyrészt meglépni azt, hogy ne ebbe belemehetünk-e vagy sem, másrészt pedig nekik is kérdés volt az, hogy ezt meg tudják-e tartani úgy, hogy érzelmi dominanciával, és hogy közösen tették fel a kérdést, hogy egyáltalán kockára tegyék-e ezt a már kialakult érzelmi kapcsolatot azzal, hogy szexuálisan is közeledjenek egymáshoz.
Igen, tehát hogy már annyira el van választva a fejükből a kettő. Egyébként, ami nagyon hasonló témájú film, az a Steve McQueen rendezte, és a Michael Fassbender a főszereplő, nem tudom, azt ismeritek-e, ez a Szégyentelen.
Nem.
Az a magyar cím, hogy Szégyentelen, az eredeti az, hogy Szégyen egyébként, de mert Shame, ez az angol cím, és a Michael Fassbender, aki a szex és pornó függő fickó, az egy abszolút ajánlott film, tehát nagyon jól van ábrázolva, pont ez az érzelmi kiüresedése, meg ez a kényszer, hogy ő kapaszkodik így a szexualitásba, de meg az is, hogy nem tud kielégülni. Tehát egyszerűen egy ilyen, amiről beszéltünk szintén, hogy egy ilyen elképesztő üresség van benne mindig minden ilyen szexuális kiélés után.
A szexfüggőség esetében szerintem az egy fontos tényező, hogy maga a szer, az, ha nincs is még zavar alatt, akkor is tabusítva van társadalmi szinten, míg mondjuk, tehát hogyha egy alkoholfogyasztás normálisnak mondható, akkor az nem egy tabu téma, onnantól tabu, hogy függőségről beszélünk.
Igen.
De a szex eleve,
igen,
eleve
abba,
tabu. Szóval itt maga a felismerése a függőségnek, vagy a felépülés abból, egy nehezített pálya az összes többi függőséghez képest ebből a szempontból.
Pontosan azért, mert hogy ilyen sötétben van és kibeszéletlen. Igen, ez abszolút így van, hogy mondjuk az alkoholfüggőségre, ahogy te is mondtad, ott is megvan azért ez a tabu, hogy ha már függő, akkor nem beszélünk róla, csak addig nyomogatjuk, amíg az lesz, de a szexil abszolút megvan a kezdetektől fogva. Hát ahogy a gyerekkel nem tudnak a szülők beszélni a szexről, ahogy az iskolában se igazán jól működik, legalábbis Magyarországon nem annyira jól működik ez a szexuális felvilágosítás, ezeket mind-mind-mind valahogy át kéne struktúrálni.
Hát igen, én most pont ezzel küzdök, mert a nagyobbik fiam 11 éves, és már nyáron terveztem vele egy beszélgetést, ahol leülünk egy-egy alkoholmentes sör, citromos, 0%-os citromos sör kíséretében, csak hogy érezze, hogy itt most férfi a férfival fog beszélgetni, és hogy akkor valahogy ezt átbeszélem vele. A feleségem mondta, hogy beszéljünk róla együtt, de mondom, nem, te, menjél, nem vagy te a lányunkkal, mert én ezt tökre az apa dolgának érzem, hogy elmondjam, hogy figyelj, fiam, fogsz magadon tapasztalni bizonyos testi folyamatokat, és nem csak arra gondolok, hogy büdös vagy edzés után, és azt fogod észrevenni, hogy a lány már nem mint hülyék, hanem lesz köztük olyan, aki szimpatikus, és valahogy szép lassan ráterelni a szót erre a dologra, és nyár óta húzom ezt a beszélgetést, és tudom, hogy egyre kevésbé húzhatom, mert előbb-utóbb az iskolában vagy tanórán szó lesz róla, a lehető legrosszabb módon, vagy a kortársaktól tud meg bizonyos dolgokat hibásan. És én meg örülhetek, mert más iskolában, más gyerekeknél valamiért a tanítónőnél ezt már harmadikban úgy gondolja, hogy ezt már behozza.
Aha.
És akkor a gyerek úgy jön haza az iskolából, és akkor a kislány úgy jön haza, hogy úristen, anya, nem akarok szülni. És micsoda? Tehát, hogy miért kell egy harmadikos gyereknek tudnia az egész dolog fiziológiájáról, amikor még az élet, tehát nincs még ösztönszinten se előkészítve benne ennek a befogadása.
Hát szerintem itt abból kell kiindulni, hogy vannak pró és kontra érvek is azért, tehát hogy én is azt gondolom, hogy inkább később kell ezt érdemben kitárgyalni, amikor már érzelmek tud hozzá kötődni, meg már vannak vágyai, amire meg tud alapozni a beszélgetést, de azért vannak olyan testi változások, amit már egy egész pici gyerek is észrevesz, és hogyha nem magyarázod neki, mi történik vele, az egy frusztrációt okoz. Tehát azért a kisfiúknak is van már merevedése időnként.
Hát én úgy jöttem, sose felejtem el, 6 évesen megébredtem arra, amiről most beszélünk, és szaladtam oda anyukához, hogy elromlott a kukim. De ő nem tud pisilni, de ő megnyugtatott, hogy semmi baj.
Jó, hát nem gondoltam, hogy a mai napot Kovács András Péter merevedésére fogom tölteni, de... De amúgy meg igazán van. Tehát pont ez, hogy ez nincs erről beszélve, akkor ő azt fogja, sőt, ugye a legrosszabb, amikor a szülő ezt így egy ilyen tapogatja mondjuk a fütyét a kisfiú, vagy a punciát tapogatja a kislány, és a szülő ilyen szégyelni kezdi magát a szülő helyette, uh-huh. és rászól, hogy ez nem illik, stb. Hát az a legártalmasabb, amit tehet. Tehát erre mondom azt, hogy szerintem valamilyen formában, nehéz, hogyha a szülő önmagában nem természetes számára a szexualitás, akkor eljátszhatja ugyan, de azért azt a gyerek mindig érzékeli, tehát nyilván ez egy ilyen több generációs folyamat, amíg már a szülő is természetesen viszonyul a saját testéhez, uh-huh. és arról úgy tud beszélni a gyerekkel, hogy érezze, hogy ez tök oké. De hogy csak azt mondom, hogy ez erről már egész kiskorban a testi részéről lehet beszélni, hogy, uh-huh. hogy igen, az a tested, ez fontos része, hogy mire való, mit lehet csinálni.
Persze.
Tehát azt is azért valamennyire meg lehet magyarázni egy egész kisgyereknek, hogy mondjuk a baba, az nem a gólya hozza,
hanem a mikulás.
Pontosan. És akkor megnyugszik.
Úgyhogy
örülj, hogy a cipődben legó volt.
Igen. Tehát azt is a gyerek, van egy ilyen a mese pszichológiája van, nagyon sokan foglalkoznak nagyon régóta, és ott azért ezt kiszokták emelni, hogy a gyerek a legdurvább mesékből is mindig azt raktározza, ami neki elegendő, uh-huh. és meg tud érteni. Igen. Azt gondolom, ugyanígy van itt a szexualitás, meg a test kapcsán, uh-huh. hogy ami érzelmileg belefér, azt ő el fogja raktározni. De abban egyetértek, hogy mondjuk pont arról, hogy mondjuk nő és férfi szexualitás, örömszerzés, erről inkább később kell.
Uh-huh. Ami engem még érdekelne, hogy a szex és szerelem függőknél lehet hasonló kulcsélményekről beszélni, mint mondjuk az alkohol vagy a szerfüggőknél. Tehát, hogy, mert ugye beszélgettünk Nagy Zsolttal arról, hogy őnála eljött az a pillanat az alkohol használat során, amikor azt érezte, hogy ha tovább iszik, meghal, uh-huh. viszont ha abba hagyja, meghal. Uh-huh. Gondolom a szerelem és szexfüggőségnél nem ennyire szélsőséges a helyzet, tehát rombolod a valódi emberi kapcsolataidat, akár érzelmileg, akár szociálisan, uh-huh. vagy bárhogy máshogy, de gondolom ennyire szélsőséges kulcsélmények azért nincsenek, de hogy vannak?
Hát az egy hatalmas különbség mondjuk a alkoholfüggőség meg a szexpornófüggőség között, hogy az egyik az látható, előbb-utóbb láthatóvá válik, az nem kell szakembernek lenni, hogy te kiszúrd valaki, hogy alkoholista. A nagyon fontos különbség a tudatmódosító hatása, tehát egyre kevésbé vagy képes például dolgozni, munkahelyen megmaradni. Ezt csak azért mondom el, mert azért az alkohol sokkal több fronton megtámadja az életedet, és ellehetetlenít. A szexuális pornófüggő ember azért igen tud dolgozni, nem látszik rajta az utcán, hogy szexuális pornófüggő, nem olyan fej
van. Itt van még egy ablak a monitor.
Igen, de azért nem szúrod külön könnyen. Nem úgy megy az utcán, mint egy pornófüggő, és az azt is jelenti, hogy sokkal tovább tud bujdosni, uh-huh. Tehát ilyen szempontból az ilyen lappangó észrevétlen módja, vagy az állapot, az hosszabb is lehet, mint egy alkoholfüggőnél.
Igen, meg nem okoz fizikai elváltozás.
Igen, meg nem okoz olyan szintű idegrendszeri leépülés, a többi. A kulcsélmény szintén viszont az, hogy én nem tudok meglenni enélkül, és rohanok haza pornót nézni, és alig várom, hogy kimenjen a feleségem egyébként 5 percre, mert akkor van 5 perc pornóm, ami azért jelzi azt, hogy nekem van, nem csak azok a pornófüggők, akik magányosak, hanem sokszor van egy, akár egy láthatólag szerető kapcsolata, de mégis inkább a pornót preferálja, mint mondjuk azt, hogy ő, mint a vágyat a felesége iránt. Szóval ez a fajta ilyen teljes bezárkózás egy ilyen burokba, ami minden függőségre igaz, az itt is megvan. Az, hogy abba hagyod azt, amivel korábban foglalkoztál, és egyre több időt felemészt, ami egy függőségi tünet, és hogy mennyi időt töltesz uh-huh. a tevékenységgel, az, hogy ebből konfliktusai lesznek, stb. Tehát a függőségi tünetek, ha csak így nézzük, nagyon nagy átfedést mutatnak itt is.
Tehát ez egy fontos dolog, hogy mondjuk akár párkapcsolatban is a szexfüggőnél uh-huh. magányos tevékenységé válik.
Igen,
És ez nagyon furcsa, hogy nincs megcsalás, nincs házasságtörés, nincs harmadik fél, aki nem tudom én, bejelentkezik és cirkusz csinál, nincsenek látványos elköltözések.
Hát egyszerűen... itt a harmadik fél az a te agyad,
igen.
Uh-huh. Aki a te függőséged a harmadik fél, aki elvonja a figyelmedet a párkapcsolattól. Uh-huh. Megcsalod az agyaddal végül is a párodat. Uh-huh.
És itt tehát ugye akkor más függőségekre jellemző az, hogy sőt még az evési zavarokra is, hogy a hozzá, tehát hogy nincs betegségtudat, uh-huh. és legtöbbször a családtagok, hozzátartozók fordulnak segítségért, vagy az uh-huh. ő unszolásukra fordul segítségért az érintett. Uh-huh. A szexfüggőségnél is ez a helyzet, vagy pedig több a saját helyzetét felismerő?
Hát ott is megvan az, hogy ami, még ha a saját maga kér is segítséget, azért kér, mert megromlik a kapcsolata. Tehát ott is a másik fél jelez neki, többnyire, hogy ez nem oké, ez nem fenntartható. Nehéz ilyen mondom, statisztikailag meghatározni, hogy most közöttük gyakoribb, aki önmaga jön. Arról beszélni, aki hozzám jött mondjuk az elmúlt években, és mondjuk az elmúlt 11-12 évben azért főleg alkohol és drogfüggő klienseim voltak, és nagyjából volt egy ilyen 10-12 szex és pornófüggő. Ezt csak azért mondom, mert kevesebben jönnek láthatólag, miközben sokan vannak azért ők is, de kevesebb fordulnak terápiás segítségért, mert kevésbé látható, kevesebb a szenvedésnyomás rajta. Ez fontos. Aki mégis jön, azok viszont már maguktól jöttek. Tehát volt olyan, akinek nem is volt kapcsolata, hanem egyszerűen kötődni akart. Volt egy külföldi srác, egy spanyol srác volt, aki naptárat vezetett így a szexuális kapcsolatairól. Volt olyan nap, amikor mondjuk két csajjal is délelőtt és délután be volt írva, és kicsit úgy tekintett az egészet, mint egy ilyen teljesítményfüggőség, hogy ő ki kell pipálnia a különböző napokon a nőket. Egy elképesztő kényszert jelentett neki a szexualitás, nem volt benne egy ilyen öröm, és elkezdte baromi magányosnak érezni magát, és ő ezért jött 26 évesen. Nagyjából
ezt
volt.
A Don Juani számot egy 3 év alatt teljesíteni.
Hát nagyjából igen.
De ez is ijesztő, hogy tulajdonképpen már nem is örömet látsz benne, hanem teljesítési kényszert, és akkor itt jön a rokonság a munkafüggőséggel, hogy nem is maga a folyamat okoz örömet, hanem a jól elvégzett munka adott esetben. Vagy, na, ez meg volt, ezt megcsináltam.
Igen.
Lehet becsülni a szexfüggők számát Magyarországon?
Lehet amúgy, tehát hogy itt is az van, mint a legtöbb addiktológia kutatásnál, hogy mivel nagyon soknak nincsen hivatalos diagnózisa még, nem került bele a hivatalos diagnosztikai rendszerébe, az azt jelenti, hogy te elmész egy kórházba, nem tudsz még olyan külön BNO kódot kapni, vagy a betegségek nemzetközi osztályozása kódot, ami mondjuk azt mondja, hogy szexfüggő. Egyre inkább be fognak kerülni egyébként, és mivel nincs még nagyon soknál diagnózis, ezért nincsen egységes mérési rendszer, hanem nagyon sok ilyen szűrőtesztet fejlesztenek, amivel megbecsülik, hogy mennyire problémás. És ezt csak azért mondom el, mert hogy attól függően, hogy milyen szűrőtesztel vizsgálod, nagyon nagy a szórás abban, hogy hány százalékra jön ki mondjuk a lakosságon belül a szexfüggők aránya, de a legtöbb kutatás az nagyjából olyan 2-4 százalék köré szokta tenni a felnőtt lakosságban a szexfüggők arányát. A pornónál is egyébként hasonló. Sokkal többen néznek pornót, tehát mondjuk a fiatal felnőtt férfiaknak egy jelentős része, mondjuk a többsége nézett már életében pornót, és egy igen jelentős hányadókör viszonylag rendszeresen néz pornót. Ez nem mind pornófüggő, hanem mondjuk a 3-5 százalékuk a teljes lakosságnak, a rendszeres pornónézőknek magasabb arányban, mondjuk 5-10 százaléka, de ott sem mindenki válik pornófüggővé. De ha összeadjuk, ezek kicsi számoknak hangzanak, de egy teljes felnőtt lakosság 2-4 százaléka, az több százezer embert jelent.
Megakadt a figyelmem azon, hogy a szexfüggő paciensed, aki azt mondta, hogy teljesítem a kitűzött célt és mennyiséget, de most már szeretnék kötődni. Tehát akkor szerintem azért ez egy nagyon szép ösztön a kötődésnek az igénye, ami ugyanúgy jelen van, hiába van egy szexfüggősége,
igen.
Mégis muszáj valahogy kötődnie, és benne van ez, és túl akarja élni.
Hát a szenvedés részét pont ez okozza, hogy van benne egy igény, csak az eszköztára nincs meg hozzá, vagy úgy látja, hogy nem képes rá. De ez fejleszthető, tehát azért ez nem kell senkinek se azt mondani, hogy feladom.
Tehát itt is az arányokat kéne megteremteni.
Igen.
És hol fejleszthető, hogy lekerekítsük, lezárjuk a beszélgetést, hova fordulhatnak azok, akik
magukon vagy máshol felismerik. Tehát, hogy egyrészt lehet egyéni pszichoterápiát igényelni, nem feltétlenül addiktológián, hanem más helyeken, akik vállalnak, akár párkapcsolati kérdésekben jártasabb szakembereket, lehet menni olyan csoportokba, mint akár az SLA csoport. Én azt tudom összességében elmondani, hogy általában azt látjuk, hogy a kombinált módszerek, ahol egyéni is van, csoportterápia is van, azok a leghatékonyabbak, mert hogy a családterápia mondjuk mellette még pluszba, mert akkor minél több ponton támogatják meg a fejlődést. Úgyhogy, de van szexuálpszichológus külön, tudjátok, hát azért van ilyen szakma is, úgyhogy szerintem elég sok helyre lehet.
Köszönjük szépen, ezeket a helyeket igyekszünk nektek összegyűjteni, hallgatók, a kimondható.hu-n a podcastunk füle alatt, ott megtaláljátok, közben nem megnyitni privát böngésző oldalakat. Köszönjük szépen kapitány Fővény Máténak, hogy...
Köszi a beszélgetést!
Köszönöm. Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.